Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, az aréna mai vendége Szőke László, Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatója. Ezt az arénát most felvételről hallják. Május 1-e nem sokára itt van, már a nyakunkon, viszont megnyitott minden csúszda, minden strand, minden fürdő, szezon kellős közepén leszünk nem sokára?
Jó napot kívánok! Igazából szokás szerint úgynevezett május 1-e nyitás történt meg, ez a Palatinus és a Dagályra vonatkozik, majd pünköstkor, ha időjárástól függően nyitna a római, majd június elején, ott itt is időjárástól függően nyitna a Paskál, a Csillaghegyi külső és a pünkös fürdő.
Azért is kérdeztem ezt, mert ilyenkor van a legtöbb munka, gondolom önöknél is, hogyha még van hiba, akkor most jön ki. Mindenre készen állnak? Minden elkészült?
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 7-8 évet figyelembe véve soha ennyi pénzt a gyógyfürdő nem költött strandfelkészítésre. A strandfelkészítés alatt fejlesztéseket is értem, és olyan beruházásokat, amire úgy gondoljuk, hogy szüksége van a Budapesten a strandokra járó nézőknek. Gondolok elsősorban a két óriás csúszdát építettünk, egyet a Palatinuson, másikat a Rómain. A Palatinuson egy nagy termálbedence felújítása több mint 200 millió forintért, mert az olyan állapotban volt, hogy szükséges volt. Gondolok öltöző felújításokra, gondolok olyan eszközök elhelyezésre, ami korábban nem volt. Például kültéri fitness gépeket kap minden egyes strandunk. Amit szintén nagyon fontos, hogy biciklitárolókat építünk, a gyermekmedencék részleges lefedését megoldjuk, csak hogy érdekes, mert korábban nem voltak lefedve a gyermekmedencék. És az érdekes kép alakult ki, mondjuk apuka ült az árnyékba és sörözött, a gyermek pedig a tűző napon a medencében. Szóval árnyékolni kívánjuk a gyermekmedencéket, új gyerekcsúszdát építünk a római fürdőn, tehát én úgy gondolom, hogy az a több száz millió forint, amit most beleölünk, ez igenis egy szükséges dolog azért, hogy a budapesti strandok is megfelelő színvonalat tudják a vendégeiket várni.
Ilyen jól állnak? Ennyi pénz van?
Hát ugye Magyarországon nem divat azt mondani, hogy ilyen jól állunk, de tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy megengedhetjük magunknak, hiszen ezek a beruházások mind saját erőből történtek. A Budapest Fővárosi Önkormányzat az eredményünket nem vonja el, hanem hozzájárul ahhoz, mint tulajdonos, hogy visszaforgassuk. És ennek köszönhető, hogy van... Nem azt mondom, hogy elegendő, persze, soha nem elegendő, de van úgy gondolom, hogy megfelelő beruházási összegünk, amikből ezeket meg tudjuk csinálni.
Utóbbi években nagyon sok nagy beruházás is történt, és én azért végigszaladnék tényleg csak így felsorolásszerűen a Dagály, Dandár, Gellért, Király, Lukács, Rudas, Széchenyi, Csillaghegyi, Palatinus, Paskál, Pünkösfürdő, Római. Itt elmondtam a gyógyfürdőket, és elmondtam a nyitott strandokat is, de azért ez nem kevés. Tehát itt mindenhol megvan a megfelelő infrastruktúra, vagy azért el tudna még költeni pár milliárd forintot akár ön is?
Ez 13 egység, amiből most ettől az évtől kezdve 12-t üzemeltetünk. A Csepeli strandfürdőt a Csepeli önkormányzat fogja most egy jó ideig üzemeltetni. A többit mi magunk üzemeltetjük. Természetesen el tudnék költeni. Hiszen az elmúlt időszakban, és egy hosszabb távot értek el, az elmúlt évtizedekben nagyon kevés fejlesztés történt a budapesti fürdők és strandok vonatkozásában. Történtek fejlesztések, nem mondom azt, hogy nem, de nagyon kevés, sokkal több kellett volna, hogy történjen. Éppen ezért néhány strandunk, illetve fürdőnk nagyon komoly beruházási igényen rendelkezik, amit nem tudunk még kielégíteni. Tehát a kérdésére válaszolva, hogyha mondjuk kapna a Budapest gyógyfürdőke kb. 10 milliárd forintot, akkor úgy gondolom, az okos módon is el tudnánk költeni.
Azért, mert amikor legutoljára a Rudast, azt hiszem, hogy azt adták át legutoljára,
tehát annak a felújítása. Igen. Tavaly ősz végén, november elején, október végén. Igen.
És a kormány képviseletében is többször elhangzott, de Talós István főpolgármester úr is elmondta már többször, hogy szeretnék visszakapni a fürdőváros címet Budapestre, ami volt mondjuk az 1900-as évek elején, közepén, és ahhoz nagyon jó infrastruktúra is kell, mert egy olyan Rudasba, ahol omlik a vakolat, nyilván nem fog bejönni a külföldi turista, de egy ilyen Rudasba igen, és aztán persze nem akarok végigmenni az egész listán, hogy hol hiányzik ez még.
Így van, Így van, 1937-ben egy nemzetközi kongresszuson megválasztották Budapestet a Európa örökös fürdő fővárosának. Ami úgy jól hangzik, de ugye néhány év múlva jött a II. Világháború, utána a magyarországi társadalmi berendezkedés, ami elszigetelődött Európa többi részétől, és szép lassan ez a cím most már ilyen édes emlék maradt. Néhány európai ország, gondolok franciákra, olaszokra, olyan mértékű fejlesztéseket végeztek a sokkal kevesebb termálkincsük és sokkal kevesebb fürdőjük vonatkozásában, amíg is megelőzte Magyarországot. Amiről Taros István főpolgármesterről beszélt, az része annak, hogy a jelenlegi fővárosi vezetés egy erős fővárost álmodik meg, aminek rangja van. Rangja van Magyarországon, és rangja van Európában, és rangja van a világon, és én úgy gondolom, hogy ennek része kell, hogy legyen az is, hogy ami igazából különleges ebben a városban, az minél nagyobb hangsúlyt kapjon. És gondolom, erről beszélt a főpolgármester úr is.
Itt a gyógyvíz a kulcsszó?
Igen. Igen. A gyógyvíz és azok az épületek, amik ráépültek. A 13 egységünkből 5 úgynevezett műemlékfürdő. Sőt, a Strandoköz és a Palatinusznak a fogadóépülete az is ilyen műemléknek minősül. De az 5 műemlékfürdők, ugye a legrégebbi az 1600-as, nem, 1500-as évek végén épült, ugye a Rudas meg a Király. Tehát Buda török megszállások idején, és a fürdő egy része még ma is ugyanazokból a kövekből, amit abból fölépítettek. Valamint a 19. század végén egy hatalmas fejlődésben ment át a budapesti fürdőkultúra. A legtöbb fürdőn Gellért, Széchenyi, Lukács, a Rudasnak az uszodaszárnya, mind a 19. század végén, 20. század elején nyert el a mai arculatát. Tehát ez együtt jelentkezik a gyógyvíz, mint természeti kincs, és a ráhúzott épületek, mint épített környezeti kincs. És ezeknek a szimbiózisa tesz igazából nagyjá egy várost.
Mi a megfigyelhető? Például a Rudasnál, gondolom azért már eltelt pár hónap, több külföldi vendég jön, mert szebb?
Igen. Ez egyértelműen igaz. Ez igaz a Rudasra is, meg a Lukácsra is. A Lukácsnak komplex a kínálata élményfürdővel együtt. A Rudasnak az élményfürdője hiányzik. Ugye van egy uszoda, és van egy török fürdő, de mindkét fürdőben megfigyelhető egyértelműen a külföldiek számának a növekedése. A Rudasnál egyébként a nagy tervünk a déli szárny, az úgynevezett régi palackozónak is a fürdőbe való integrálása. Ez év januárjában kaptuk meg az MNV ZRT-től a vagyonkezelői jogot, mint gyógyfürdő. Jelenleg folyik a terveztetése, hogy mit kívánunk odaépíteni, és én úgy gondolom, hogy ez év vége környékén, olyan november-december környékén már kivitelezői szerződést tudunk aláírni, hogy a közbeszerzési pályázat lebonyolítása után valakivel, aki egy élményfürdő részt is épít a Rudas, meg ezen jelenlegi Rudas fürdő mellé.
Nézegettem én az árakat is, a belépő árakat, és pont a Palatinuszt gyűjtögettem ki, hogy mondjuk napi 3000 forint körül van egy felnőtt belépő, 2100 forint a gyermek belépő.
Most család... az a hétvégi ár,
igen.
A hétköznapi ár az 2600 forint.
Igen, csak azt akartam ebből mondani, hogy a hétvégén egy két gyermekes családnak, hogyha apuka, anyuka is megy velük, akkor 8100 forint egy napi belépő.
Ha csak nem vesznek családi jegyet, hiszen vannak kedvezményeink. Ha családi jegyet vásárol, akkor egy gyermek jeggyel olcsóbb
a igen, családi. Igen, ez már a családi volt a 8100, ahogy néztem, igen.
Igen, ennyi. Igen, ennyi. De hogyha nézzünk egy másik strandot, ott 5500 forintért is ugyanez a méretű strand, akitől említett, és jegyet tud vásárolni. Egyszerűen differenciálni kell a fürdőinket. A Palatinuszon annyi beruházás történt az elmúlt időszakban, amit a belépő egy birtokában igénybe vehet, hogy úgy gondoljuk, hogy ennek vissza kell térülnie. Ha megnézzük más budapesti fürdőket, Aquavird, Oxigén, stb., ott ennél jóval magasabb árakkal találkozunk. Tehát igen, valóban hétvégi ár 3000 forint, a hétköznapi ár 2600 forint, de vannak strandváró napjaink, ott akkor olcsóbb a jegy, vannak bérlet vásárlási lehetőségeink, amikor a napi, ez egy 20 alkalmas bérletet vásárol egész nyárra, a napi fürdőbelépő jegynek a 75%-át fizeti, diákjegyek, nyugdíjas jegyek, az előbb említett családi jegyek. Én nem azt mondom, hogy olcsó a fürdő, csak el kell dönteni, hogy ha színvonalat akarunk adni a vendégeinknek, ahhoz beruházások kellenek. Beruházások pénzbe kerülnek, a pénzt nekünk kell kitermelni. Tehát ez egy összefüggő dolog, vagy alacsonyabb szintű szolgáltatást adunk, de ugyanazt a vizet, vagy hasonló vizet kap, egy paskálon, vagy pünkösfürdőn, vagy csillaghegyen, és ott olcsóbb a belépőjegy.
Gondolom, komoly elemzések vannak előtte, nem? Mikor igen, megállapítanak
igen,
egy árat.
Igen, ez egyértelmű, hiszen szisztematikusan fejlesztjük a fürdőinket, tematizáljuk a fürdőinket, és szisztematikusan abba az irányba menjünk, annak a rétegnek fejlesztjük, akit el akarunk kérni a fürdőkben. Nem ugyanazok a fürdőink, és ez még inkább nem ugyanazok lesznek holnap után.
Olyannyira, hogy például a Lukács fürdő megkapta az 5 csillagos, hát nem tudom, minek lehet ezt nevezni, mert ugye úgy, mint a hoteleknél vannak ilyen csillagok, a fürdőknél is vannak ilyen minőségi fokozatok.
Így van, ezt most mind a Rudas, mind a Lukács megkapta, sőt a Lukács most még megkapta ezt az IKOMOS díjat, ami egy műemlék kiépület kiváló felújításaira ad oda a Magyar Építész Kamara. Egy nagyon komoly szakmai díj, ketten kaptuk meg ömelbe az évben, a Zsolnai negyed felújítása kapta meg Pécset, és a Lukács fürdő felújítása Budapesten.
Tudnak rólunk azok, akiknek ezt csináljuk, akiket szeretnénk, hogy ide jöjjenek Magyarországra?
Most hát ő is külföldi turistákról
beszél. Például, mint vegyük először a külföldieket, így van.
Nézze, a Magyar Turizmus ZRT-vel van egy stratégiai partnerségünk. A Magyar Turizmus ZRT minden évben csinálja ezt a Budapest Winter Invitation nevű akcióját, ami a szokásos, egy részben szokásos, tehát ez a 4 = 3, tehát 4 éjszakát töltök, 3-at fizetek, vagy 3 = 2, stb. Valamint ebben benne van egy budapesti gyógyfürdő díjmentes meglátogatása is. Ez nekünk azért igazából kedvező, amellett, hogy valami néhány millió forintot kapunk, de nem ez a legfontosabb számunkra, hanem az, hogy Európa minden nagyvárosában velünk reklámozza a Magyar Turizmus ZRT Budapestet. És ez az, ami nekünk sok 100 millió forintunkba kerülne, tehát elérhetetlen összeget jelentene számunkra, de a Magyar Turizmus ZRT-nek ugye az országimázsért is felel többek között. Tehát van erre pénze, illetve neki erre van pénze, neki ez a dolga, és az, hogy velünk reklámozzák Budapestet, az óriási hatása van egész éves forgalmunkra. Tehát nem csak a Winter Invitation alatt, hanem nyáron, tavasszal, ősszel is, hiszen lassan, nem, talán ez úgy, úgy mondom, hogy egyre több turist azonosítja Budapestet a gyógyfürdőkkel. Tehát step by step haladunk, a régi dicsőségünket visszagyerjük.
Pontosan erre gondoltam, hogy amikor a turistákat esetleg megkérdezik, hogy honnan tudnak erről a fürdőről, miért pont ebbe a fürdőbe jöttek, mert nyilván az, hogy Budapestre jöttek, az nem ugyanaz, mert azért így azt nem hiszem, így, hogy csak a Rudasért eljön valaki mondjuk 2-3 hétre, de ha már itt van Budapesten, akkor és fürdőbe szeretne menni, akkor nyilván körbenéz, és feltételezem, hogy erről valahonnan információt is szerez.
Így van. Így van. Tehát van egyszer ez a Budapest Winter Invitation kampány, és egyre több komoly újságban, Spiegeltől kezdve komoly szaklapokban is Budapestet kezdik úgy emlegetni, mint a fürdőknek a fővárosát. Én nem azt mondom, hogy ez egy általános dolog, de így. Például csak példaképpen a Spiegelben megjelent egy nagyon komoly cikk Budapestről, 2 vagy 3 heté, amit utána 25 különböző európai újabb média átvett. És ez egy nagyon komoly dolog. Ez egy nagyon komoly dolog.
És ilyenkor éreznek valami felfutást? Vagy ezért nem lehet ez közvetlenül? Ez
világos, ezt másnak nem lehet még érezni. Azt egyre jobban érezzük, akár a normál turista időszakban, de akár a Sziget Fesztivál idején is, hogy a normál turista időszakban ilyen lökésszerű terheléseket kapunk turistáktól.
Hogy áttérünk a belföldi turistákra. Mondjuk nyilván van egy nagyon komoly réteg, visszajáró, éves bérlettel rendelkező réteg, főleg ugye a Rudasba, a Gellértbe, Széchenyibe, akik akár évtizedek oda-oda járnak, ez egy törzs közönség, aki általában nem akkor jár egyébként, amikor a turisták. Tehát őket elüldözni sem lehet, ha én jól gondolom, tehát ők ott élnek gyakorlatilag, a napi ritmusukhoz tartozik.
Így van, de nem is akarjuk, hát annyira nem, hogy ebben az évben például nem is emeltük az éves bérleteknek az árát. Tehát nominál értéken ugyanannyit tudta megvásárolni, mint tavaly évben. Én magam minden évben kétszer leülök a törzs vendégekkel találkozni, és őszintén mondom, én nagyon sok olyan hírt, meg impulzus kapok tőlük, ami után nagyon sok módosítást is bevezettünk. Például úgynevezett félbérletet pont a törzs vendégek kérésére vezettük be, ami ugyanúgy éves bérlet, mint az éves bérlet, történet, de csak 183 alkalommal lehet bejönni, és olyan kevesebbe kerül, mint az éves bérlet. Tehát én úgy gondolom, ez egy nagyon jó összhang van az éves bérlet, tehát a rendszeres törzs vendégek meg a gyógyfürdő között. Néha vannak olyan feszültségek is, tehát ez egy természetes dolog.
Szóval nézzük a többieket, mert a belföldieknél tartunk, akiket névről nem ismernek, vagy talán arcról sem. Ők honnan jönnek? Mit tapasztalnak? Főként fővárosiak, és használják a fürdőt, vagy egyébként ők is nagyrészt turisták?
A belföldi vendégeink elsősorban főváros és az agglomeráció. Tehát azt azért látni kell, hogy Magyarországon nem csak Budapesten van gyógyfürdő, hanem akár a keleti, akár a nyugati ország részben kiváló gyógyfürdők vannak. Nem hiszem, hogy egy hajdúszoboszlói azért jön Budapestre, hogy eljön a fürdőbe. Vagy ha eljön, lehet, hogy azért, hogy össze tudja hasonlítani, mondjuk hajdúszoboszlóval, vagy Sárvárral, vagy Bükkel. Van ilyen, de nem ez a meghatározó, az a Budapesten és az agglomerációban lakó emberek.
Kicsit térjünk át a gyógyászatra is, mert ugye eddig arról beszéltünk, hogy élményfürdő, meg csúszda, meg szórakozásból járnak oda az emberek, de nagyon sokan az önök fürdőibe veszik igénybe a gyógyászati szolgáltatást is.
Így van.
Ez mekkora, ez, ha lehet százalékban egyáltalán kifejezni az önök menetében, vagy az önök üzemében?
Egyrészt, ha a gyógyászatról beszélünk, azért több részről beszélnék. Tehát beszélek a prevencióról, tehát maga megelőz, beszélek a rehabilitációról, amikor rehabilitálok egy betegséget. Tehát különböző fokozatai vannak attól a betegség nagyságától függően. A gyógy három nappali kórházunk működik, három fürdőben. Ez azt jelenti, hogy döntően ilyen háromhetes beutalásokat lehet elmenni, és ez 4 órás kezelést jelent, tehát a kezelésben fürdő, masszázs, súlyfürdő, különböző gyógytorna elvégzése, az ugye a beteg állapotától függően, de ezt mindig úgy, hogy illetve egy szakorvos ajánlása alapján. Ha gyógyászatot nézzük, tehát az, hogy mi gyógyfürdőnek hívhatjuk magunkat, az nem létezhet gyógyászat nélkül. És ezek a nappali kórházok ezt kiválóan megjelenítik. A árbevételünk vagy a forgalmunknak egy olyan 10%-át, vagy még azt sem adják ki, és szinte kizárólag a magyar TB által beutalt vendégeink vannak. Ahhoz, hogy tudjunk fogadni Nyugat-Európából is vendégeket, hiszen ez egy nagyon komoly célunk, az egyik nem rajtunk múlik, kell egyszerűsíteni az Európai Unión belül a társadalombiztosításnak az átjárhatóságát.
Hát azt gondolom az ember, hogy az Európai Unió pont erről szól, tehát nyugodtan jöhet ide egy német nyugdíjas, vagy nem?
Nem, ez olyan bürokráciát jelent, ami ma igazából nem működik.
De akár egy magánbiztosítóval sem, mint ahogy egyébként nyugaton, ugye ez egy elterjedt forma, hogy neki van valamiféle magánbiztosítása, és akkor itt önök igazolják ezt az összeget, és úgy folyik keresztül, ez nem. Teljesen nonsense?
Nem, ez nem jellemző. Ha a szokát kérdezi, nem tudok rá válaszolni, hogy miért, egyszer nem jellemző. Hát korábban ez működött, de olyan szigorítások voltak Németországban, Ausztriában, ami alapján ez ma már igazából nem jellemző. Tehát azért mondom, hogy egyrészt azt kell, hogy ez megoldódjon, tehát átjárhatóak legyenek a társadalombiztosítás számára is a határok, rendesen minden plusz bürokrácia nélkül. Valami nekünk is a kórházainkat olyan színvonalra kellene fejlesztenünk, hogy egy igényes európai beteget is fogadni tudjon.
Itt a 10 milliárdból, amit említett, hogyha odaadnák, hogy
erre is költenék, ha azt kérdez, igen.
Hogy az benne van ebbe a 10 milliárdból, vagy ez azon fölött van?
Még egy jó részét szeretnék erre is költeni. Ebben fantáziát látunk.
Ezt akartam kérdezni, hogy ott viszont már átfordulna a dolog? Tehát kifejezetten azért lenne kapósabb, mondjuk akár itt ez a rész, a gyógyítási rész, mert mondjuk itt is felújítanák az eszközöket, ahogy kinéz, ahogy tudnak foglalkozni az emberekkel?
Az eszközek ma is nagyon korszerűek. Ezt kimerem jelenteni, hogy szinte Európa bármelyik hasonló intézményével állják a versenyt az eszközeink. Én inkább az építőipari felújítások, tehát kényelmesebb, egyágyas szobák, színes tévével, stb. Tehát komfortosabbá tenni a betegnek az idejét. Ez az, ahol hiányosságunk van, és ez az, amire jelenleg még nem tudunk pénzt költeni.
Mire tudnak pénzt költeni? Azt beszéltük, hogy ugye ott van a csúszda felújítás, elindul a szezon, arról már említést tettünk, hogy több mint 100 millió forintért csak például a Palatinusra.
A Palatinus csúszdája 150 millió forintba került, a római csúszdája 90 millióba. A Palatinus csúszdája az, az megítélésünk szerint ma Magyarország legvadabb, legextrémebb csúszdája. Valahol a csúszó vendég 70 km per óra sebességgel zuhan lefelé, és 16 méter magasról indul. Zenével, különböző hangokkal, és elektromos mérő is van, tehát lehet versenyezni, mint azt, mi kéri az aznapi legjobb időt, és az illető lecsúszónak az idejét. Tehát pont emiatt tettünk be ezeket a furcsaságokat. Mire költenénk? Amit én nagyon fontosnak tartok, elsődlegesnek, az a rudas bővítés, amiről az előbb említettünk. Ez egy kb. 1 milliárd forintos beruházás lenne. A gyógyfürdő tudja állni ennek az 50%-át. Ahhoz, hogy idén novemberben elindul a kivitelezés, ahhoz legkésőbb május végén, június elején ki kell írjuk a kivitelező közbeszerzési pályázatot. A tervező úgy tűnik, hogy addigra meg lesz az építési engedélyünk is. Itt hiányzik a másik fele az összegnek. De beszélhetnék egy olyan szükséges felújításokról, mint a Széchenyi Gellért gépészet, Csillaghegyen uszodaépítés. Rengeteg fejlesztési elképzelésünk van.
Uniós forrásokhoz hozzáférne?
Ugye kétféle módon lehet uniós forrásos hozzáférni. Az egyik, hogy a magyar kontingensen belül, a magyar kormányon keresztül, másik pedig direktben pályázni Brüsszelbe. A brüsszeli direkt pályázáson dolgozunk, de itt egy legalább 10-15 millió euróban érdemes csak gondolkodni, és ennek is egy része hitel. A magyar forrással az a gondunk, hogy a következő uniós 7 éves tervben a központi régióra, turisztikai fejlesztésre várhatóan 0 forint lesz. A központi régió elérte az Európai Unió megítélése szerint azt a fejlettségi szintet, hogy turisztikai fejlesztésre nem adnak pénzt. Jó, meg lehet ezt valahogy csinálni, tehát hogy különböző energetikai, stb. Pályázatokon, hiszen az is része egy korszerűsítésnek, de maga a turisztikai fejlesztése várhatóan 0 lesz. És ez minket, mint központi régióban levő egységet, nagyon hátrányosan érint.
Tehát akkor marad az uniós forrás, amit a kormánytól tudnak megszerezni, hogyha leegyszerűsítem a dolgokat.
Nem, amiről most beszéltem, ez a kormányzati.
A kormányzati,
ez a kormányzati, igen. Ez, akkor marad a direkt uniós, marad az direkt uniós forrás, az viszont egy nagyon nagy nagyságrendet jelent, és nagyon meg kell gondoljunk, hogy a céget kitegyük-e egy ilyen jellegű hitel, illetve támogatási rendszernek. Ez a számok döntik el, meg az ezzel járó kondíciók.
Nem sokára folytatjuk az aréna adását, amelynek mai vendége Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója. Szóval maradjanak velünk, már is jövünk vissza a hírek után.